Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük az Isten tiszteletünk kezdetén a 134. Zsoltár első és második versét. Úrnak szolgái minnyájan, így kezdődik.
Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az Urat vígan, kik az ő házában éljen, vigyázván vagytok hűséggel.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus, Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt: nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Kedves keresztelős család, kedves gyülekezet, az ajándék az egy olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Ha bármi ajándékot kapunk, ha mondjuk olyan bonyolult az ajándék, hogy mondjuk már egy kis házi kedvencet ajándékoznak valakinek, akkor azt már vissza is szokták utasítani sokszor, éppen ezért, mert azzal foglalkozni kell. Sajnos sokszor a gyermeket is azért utasítják vissza, hogy jöjjön, mert akkor nem vagyunk szabadok. Nem élhetjük világunkat, minden megváltozik, és a napi programunk, beosztásunk kötött lesz. De hát ez a szép az ajándékban, hogy az feladatot ad, és ezzel formál minket. megtanít nekünk nagyon sok mindent, hogy hogyan tudunk türelmesek lenni, hogyan tudunk továbbadni dolgokat, amiket mi már megkaptunk. Formál minket, és csodálatos élményekkel gazdagít meg, úgyhogy az ajándékot nem jó visszautasítani mégsem. Azt gondolom, hogy baj van a szabadság elképzelésünkkel, hogyha a szabadságunk miatt visszautasítjuk az ajándékot, mert nem az a szabadság, hogy függetlenül mindentől és mindenkitől magunknak éljünk, hanem az a szabadság, hogy kiteljesedjen az életünk a kapott ajándékokon és az ajándékokon által ápolt kapcsolatainkon keresztül. Ez sokkal nagyobb szabadság és nagyobb öröm. Ennek a gyermeknek, ezeknek a gyermekeknek foglalkozásra van szükségük, méghozzá arra, hogy mindent megpróbáljunk megadni, átadni, amit csak tudunk, de a legfontosabb az, hogy a lelkükbe legyenek épek, legyenek hittel, reménységgel és szeretettel teljes emberek. Ezt mi nem is tudjuk megadni igazán nekük, de folyamatosan kérhetjük a segítséget a megváltó Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek által. És ez is egy olyan kapcsolat, amit ajándékba kapunk. Az Istennel való kapcsolat. És itt is sokakat talán az riaszt el, hogy ha megértik, hogy ezzel bizony foglalkozni kell rendszeresen. Ez nem egy olyan ajándék, amit megkaptunk, aztán el van ott valahol a polcon, hanem a legdrágább ajándék, hogy a mindenható Isten könyörült rajtunk, Jézus Krisztusban lejött közénk, meghalt értünk, hogy megváltson, és velünk van minden nap a világ végéig. Ezzel naponta foglalkoznunk kell, ezzel a ténnyel, az ajándékkal, de akkor leszünk szabadok igazán. Akkor nyerjük meg mindazt, ami ehhez az élethez szükséges, és annak a kibontakozásához, hogyha ez így történik, így legyen nálatok is. Amen. Most miután keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezettel együtt tegyetek vallást hitetekről az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked csodálatos ajándékodat, a kicsiny életeket. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz idején is. És köszönjük, hogy ott akarsz lenni velünk minden nap, amikor kibontakoztatjuk ezt az ajándékot, amikor ember próbáló feladatban van részünk, hogy mindazt átadjuk, ami szükséges neki a boldog élethez. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Elsősorban nekünk add a benned való hitet, a reménységet és a szeretetet napról napra. Amen.
Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, miután vallást tettetek hitetekről, most arra kérlek titeket, hogy Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben kívánjátok nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre először: akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadást nyerjenek? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt? Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom.
Marcell keresztelt férjét, atyának, fiúnak és Szentlélek. Dorottya keresztelt férjét, atyának, fiúnak és Szentlélek. Ez fogja az Úr, ne félj, mert megváltotta, neveden szólította téged.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra a 134. Zsoltár 3. versét énekelve. Megáldjon téged az Isten!
Téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és minden.
Kérem a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokba, a gyülekezet soraiba, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút a 90 évesen elhunyt Budai Ferencné Puskás Máriától, valamint Tóth Józseftől, aki 49 évesen hunyt el. Szeretteik számára a Szentlélek vigasztalását kérjük innen is. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. A mai istentiszteleten megkereszteltük Hornung József és Ragányi Zsófia, Marcell és Dorottya nevű gyermekeit. Isten szent lelke segítse a családot a keresztjén nevelés útján. A mai istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk röviden. A Kék Kereszt egy nemzetközi szervezet, amelyik a szenvedélybetegek gyógyításával foglalkozik, evangéliumi alapon, Bibliával gyógyítanak. Ennek a nemzetközi szervezetnek van magyar ága is,
és ez a magyar ága a református iszákos mentő misszióval karöltve munkálkodik. A tevékenységük több ágú, és az utó gondozás az gyülekezetekben történik, úgy, hogy hetente jönnek össze a gyülekezet egy csoportjaként, és ki a saját gyülekezetében is természetesen ünnepli a vasárnapot. A mi gyülekezetünkben is van egy ilyen kék kereszt csoport, sőt, a Magyarországon a legrégebbi ilyen utógondozó csoport működik nálunk, már több mint 35 éves. Hétről hétre összejönnek, hogy hálát adjanak a Jézus Krisztustól kapott szabadításért, és hívjanak másokat is ebbe a közösségbe, és évről évre beszoktak mutatkozni a gyülekezetnek is. Ez a mai istentiszteletünk ennek az alkalma, úgyhogy szeretettel köszöntjük a kékkeresztes csoport azon tagjait is, akik nem a mi gyülekezetünkhöz tartoznak, mert most ők is eljöttek közénk, és szeretettel köszöntjük a kékkeresztes csoport lelki vezetőjét, Ordasi Zoltán testvérünket, aki viszont a gyülekezetünknek tagja, és a mai istentiszteleten ő fog igehirdetéssel szolgálni közöttünk. Fogadjuk szeretettel és figyelemmel a kékkereszteseket. Az igehirdetés után lesz egy bizonyságtétel is. Hirdetem még, hogy a parókia felújítás megtörtént. A mai délutánon a lelkész család vissza tud költözni, és hát most már ismét itt leszünk. Az építkezésnek a többi része az még folyik. Azt is hirdetem, hogy van egy hajléktalan pár, akikkel foglalkozunk már elég régóta, és sikerült munkát találniuk, sikerült kijönniük a hajléktalan szállóról, de most olyan nehézségük van, hogy egy pár hónapra szükségük lenne lakhatásra, már nem a szállóra, hanem valami önálló szobára legalább, ezért már tudnak fizetni, csak a kauciót nem tudták még összegyűjteni, erre kéne ez a pár hónapi átmeneti hely, mert egyébként az albérletekért komoly kauciókat szoktak kérni. Ha tudunk ilyen lehetőséget, ha van valakinek ilyen lehetősége is, és Isten erre indítja, akkor én szeretettel tudom ajánlani őket, hogy nyugodtan be lehet fogadni egy ilyen átmeneti időre, egy olyan ingatlanba, amivel mi rendelkezünk. Kérem, hogy a lelkészt keressék meg, engem keressenek meg, hogyha ilyen lehetőségről tud valaki. Most folytassuk Isten tiszteletünket, a 625. ének első három versét énekelve, Te hozzád jövünk már, Istenünk, így kezdődik.
Szeretett testvéreim, Istennek igéjét olvasom, amiképpen megvan írva az Efézusi levélnek 4. részében, a 22. verstől a 24. versig eképpen. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt még romlott, és újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint való valóságban, és igazságban és szentségben teremtetett. Amen. Jöjjünk, hajtsuk meg fejünket Istenünk előtt, gyertek fennállva, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te látod, hogy vagyunk mi itt most előtted. Te látod, hogy nagyon-nagyon szépen kiöltöztünk és felöltöztünk, és igaz az ige, hogy az ember azt látja, ami a szeme előtt van. De te, Úrunk, azt látod, ami a szívünkben van. Látod, hogy mi mindent igyekszünk elfedezni, mi mindent igyekszünk eltakarni, elfelejteni, mi mindent igyekszünk szabadulni, mi mindent szeretnénk tisztára mosni. Kérünk téged, jöjj a te igéddel közel hozzánk, szabadíts és tisztíts meg minket, Uram. Öltöztess föl minket új fehér ruhába. Adj nekünk a te ígéreted szerint új életet. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a már megkezdett 625. dicséretünknek 4. versét. Így kezdődik, a szívünk összetört, ó Uram, itt állunk előtted gyászba. Testvérém, Istennek igéje, amelyről tértettek az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával szólni kívánok. Megvan írva a János evangéliumának 8. részében, a 8. résznek a 34. versétől a 36. versig eképpen. Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom néktek, hogy ha valaki bűncselekszik, a bűn szolgája az. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Kiemelném az utolsó mondatot, így szól. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, kicsit gondban voltam ezzel a készüléssel, mert hogy egyrésztől mi mindent mondhatunk el a Kékkereszt csoportról, rengeteg mindent el tudnánk mondani, de talán ez a legfontosabb, ez a fogalom, hogy szabadítás. És ez ugye beleilleszkedik a gyülekezetnek a igehirdetési tematikájába is, hiszen minden vasárnap egy-egy bibliai fogalmat vesznek itt végig. És mégis gondban voltam, mert mi mindent tudnék én a szabadításról, vagy a szabadságról elmondani. Egyrésztől érzem és látom azt, hogy ha szóba kerül ez, hogy szabadítás, meg szabadság, akkor nagyon sokan rohannak vele, hogy jó, köszönöm. Én már szabad vagyok. Vagy ahogy az egyik ismerősöm megfogalmazta, vannak ugyan problémáim, de tudom ezt kezelni. És nagyon sokan így érezzük, hogy tényleg rendben van az életünk, sinem vagyunk, ha vannak is kisebb problémák, tudjuk kezelni, vagy legalábbis nem látványosak, meg a szomszédnak úgyis nagyobb problémái vannak, mi nem foglalkoznak azzal. Tehát lehet ezt ilyen szinten kezelni, de akkor nézzük, valóban szabadok vagyunk? Csak egy kérdés. Az elmúlt hónapban mire költöttél a legtöbbet, és mivel töltötted a legtöbb időt? Jó, ki sem mondtam a kérdéseket, mindenki kapásból elmondta a válaszokat. Akkor el lehet gondolkodni azon, hogy miért. És el lehet gondolkodni azon, hogy ha ez a dolog, amit most így megfogalmaztál magadnak, azt úgy kiveszem az életedből, akkor mi történik? Tudsz nélküle élni? Akkor most szabadok vagyunk, vagy nem? Akkor most függünk ezektől a dolgoktól, vagy nem? Ha függünk tőlük, akkor sajnos gond van. Mert ez úgy szokott menni, hogy hát csak egy kicsit probléma. Igazából meg lehet ezt oldani. Igazából tudom ezt kezelni, és akkor ezt szokott ahhoz vezetni, hogy az ember egy pohárral időnként bedöntöget, aztán időnként már nem elég a napi egy pohár, napi 2, 5, 10, 20 kell, és a végén már azt sem tudja, hogy hol ébredt föl másnap reggel. Vagy ugyanez Pepitába, most ne a piáról beszéljünk, férfi emberek, megfordulok egy csinos hölgy után, és egyszer csak egy vadidegen ágyban ébredek. Ugyanez a történet folyamatosan kicsivel kezdődik, és nagyba végződik. És minden dolgunkkal ugyanígy van. Csak egy kicsit függök tőle, aztán a végén már nagyon. Úgy vagyunk vele, ahogy a példázatbeli fiú. Jézus elmond egy példázatot, amiben azt mondja, hogy volt egy fiú, aki úgy döntött, hogy szabad akar lenni. Szabad akar lenni az apjától is, mert állandóan csak dirigál, meg otthon egyébként is azt kell csinálni, amit apuszi mond. Milyen jó lenne külön menni. Odaáll az apja elé, add ki nekem azt, ami a vagyomból jár, én elmegyek. Apa kiszámolja, mennyi jár neki, elmegy. És a történet itt kezdődik igazán, mert hogy az a fiú tényleg szabad lesz. Szabad lesz az apja felügyeletétől, aztán egy idő után szabad lesz ettől az óriási vagyontól, amit megkapott, megjön az egyik haver, a másik haver, egyik ivócimbora, a másik ivócimbora, egyik rossz nő, a másik rossz nő, és egy idő után megszabadul ettől a vagyontól. Aztán, ha már nincs pénz, akkor megszabadul a ruháitól is. Aztán megszabadul attól, hogy bárki megmondja neki, hogy mit csináljon, mert hogy már nincs senki körülötte. Megszabadul attól a gondolattól, hogy mit kéne enni, mert hogy már enni sem tud, azt mondja a Szentírás Jézus példázatában, hogy már a disznók vágójából is evett volna, hogyha valaki adott volna neki. Szabad lett? Teljesen. Boldog lett? Nem. Így vagyunk mi ezekkel a dolgokkal. Miért függünk mi a dolgoktól? Azért, mert jó. Azért, mert jó időnként belefeledkezni egy sorozatba. Azért, mert jó időnként a pohárfenekére nézni, mert olyan jó kedvű lesz tőle az ember. Azért, mert másik világban vagyok, ahogy az egyik drogos ismerősöm megfogalmazta. Azért, mert amíg ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, amik fogvatartanak végül is minket, addig nem a való világban élünk. Addig a problémáink megszűnnek létezni. Nem azzal kell foglalkoznom, hogy holnap mi lesz. Nem azzal kell foglalkoznom, hogy milyen feladataim vagy kötelességeim vannak. Nem azzal kell foglalkoznom, hogy hogy fogok elszámolni dolgokkal a másik ember felé, aki esetleg szeret. Minden negatív dolgot ki tudok zárni. De csak addig. És ez a probléma a történettel, ahogy a tékozló fiúnak is meg kellett fizetni a szabadságának az árát a disznók vágyójáig, azt mondja a Szentírás, hogy nekünk is meg kell fizetni az árat. Ahogy a tékozló fiú nem volt a helyén abban a pillanatban, amikor kilépett az atyai házból, ugyanúgy, amikor mi dolgoktól kezdünk el függeni, nem vagyunk a helyünkön. Mondok egy példát. Nemrég beszélgettem egy emberkével, már most tőlem kicsit idősebb, elmondta azt, hogy ő nagyon sajnálja azt, hogy volt egy időszak az életében, mikor egyik nőtől a másikig szaladgált, mert hogy közben a gyerekeire nem jutott ideje. És azt, hogy megkaptam a fiamtól, hogy te nekem nem vagy az apám. Mi történt? Nem volt a helyén. És az, hogy nem volt a helyén, az meghatározta a család többi tagjának a életét is. És ugyanúgy, amikor valaki kocsmában ül és iszogatja a piát, vagy akár otthon, nincs a helyén, mert valahol máshol kell lennie. Amikor elmenekülünk a problémáink elől, nem vagyunk a helyünkön. Erről beszélgettünk mostanában a Kékkereszten nagyon sokat, hogy amikor valaki a kísértésnek enged, és nincs a helyén, akkor az nem csak az ő tragédiája. Képzeljétek el egy óraszerkezetet, van benne egy csomó fogaskerék, mindegyik be van illeszve, egyik sem igazán szabad. Egyiket kiveszem, hogy hagyd legyen már kicsit szabad, bedobom úgy a szerkezetbe, oda mész, ahova akarsz, kisapám. Mi történik vele? Elindul a szerkezet, jobb esetben csak a fogaskerék darálódik le, rosszabb esetben hazavágja a teljes készüléket. Amikor valaki nincs a helyén, akkor jobb esetben a saját életét teszi tönkre, rosszabb esetben a teljes környezetét. Rosszabb esetben a családja, a barátai, akik szeretik, akiknek fontos a munkatársai, mind sérülnek ebben a történetben. Jó, ez így. Akkor próbáljuk meg szabadulni ettől. Próbáljuk meg ezeket a dolgokat kiszedni az életünkből, amik fognak minket. Menni fog. Van egy elmés történet, úgy hívták az illetőt, hogy Munchausen, aki elmesélte, vagy akár mondhatjuk Hári Jánost is, a magyar verziót, teljesen mindegy. Történet arról szól, hogy a huszár beleragad a lovával a sárba. És akkor azt mondja, hogy fogtam magam, és hajamnál fogva kihúztam magam szárazföldre, vagy az útra, és mentem tovább. Így működik? Tudjuk, Jani, hogy nagyon jól, hogy nem. Egyedül nem megy. És mégis újra meg megpróbáljuk. Nem csak a mi hajunk szála, hanem a környezetünk haja szála, és égnek el attól, milyen dolgokat vagyunk képesek megtenni azért, hogy szabaduljunk, és nem tudunk. És az egész csak egy kínlódás. Pál apostol nagyon jól megfogalmazza ezt, amikor azt mondja, hogy akarom a jót, és nem azt cselekszem. Én mennék jobbra, de azok a dolgok, amik fognak, azok meg balra kezdenek el rángatni. Ki szabadít meg engem? És a legtöbbször az történik, hogy az ember fogja magát, és a szaknyelven szólva függőséget vált. Már most nem a nikotintól függök, hanem a nikotintapasztól. Már most nem az alkoholtól függök, hanem az antetiltől, hogy benne van a testemben, visszatart-e. Már most nem a drogtól függök, hanem a metadontól, ami ugyanolyan drog, csak éppen nincsenek olyan erős tünetei. Már most nem a sorozatoktól függök, hanem függök az internettől. Vagy függök attól, hogy pletykát hallgassak és adjak tovább minél gyorsabban. És lehetne sorolni. Az emberek legtöbbje függőséget vált. Miért? Miért veszünk föl még egy láncot, mikor már van kettő? Azért, mert az, amitől függünk, ahogy a Biblia mondja, a bálványunk, az az életünk közepe. És ha kiveszem az életem közepét, mi marad? Ha nem adok helyette semmit, vagy nem kapok helyette semmit, akkor csak egy küszködés marad. Oda valaminek vennie kell. Oda valaminek be kell férnie. Oda valami olyan kell, ami jó. Ami megelégít és kielégít és helyre teszi az életemet. Van-e ilyen? Na akkor nézzük, hogy mit mond Isten. Mert hogy a Szentírás nem csak idáig jut el, hogy kicsoda szabadít meg engem, hanem Pál a következő mondattal szinte egy lélegzetvételre mondja is tovább, de hála az Istennek, aki a szabadulást adja nekünk a Jézus Krisztus által. Ugye mondtam, minden dolog meg kell fizetni az árát. Kérdés. Ha Isten nekünk ilyen dolgot, új dolgot akar adni, vagy mást akar adni, annak mi az ára? Na, mindjárt beszélünk erről is. Először beszéljünk arról, hogy mit is akar az Isten nekünk adni. Azt mondja, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ez azt jelenti, hogy nem a problémák elől elmenekülve, nem másokat tönkretéve, nem egy olyan életben, ami semmire nem jó, csak arra, hogy elmondja az ember, hogy értéktelen vagyok, meg azzal szembesüljön újra, meg újra, hogy nem vagyok képes megfelelni. Isten valami teljesen mást ígér. Azt mondja, hogy a megrepett nádat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja ki. Két ókori kép, a füstölgő gyertyát még ismerjük, ugye? Mikor elfolyam a gyertyát, akkor utána még az a füstölög egy ideig. Ha nagyon leégett, akkor is elkezd füstölögni, de igazából értéktelen. Attól a pillanattól kezdve, hogy nem világít, értéktelen. Onnantól kezdve egy rakás szemét. Jobb lenne eltakarítani minél gyorsabban, mert azt hagyja, hogy értéktelen, meg nem világít, de még büdös is. Isten meg azt mondja, hogy a füstölgő mécsest, füstölgő gyertyát ő nem oltja el. Ő képes arra, hogy ez a gyertya még úgy világítson teljes erővel, ahogy valamikor, ahogy annak kellene. És a megrepett nádat nem töri át, a nád az mire jó? Ezer dologra jó addig, amíg nincs megrepedve. Mert amikor már hossz irányban megreped, onnantól kezdve használhatatlan. Onnantól kezdve megint csak szemét. És az élő Isten azt mondja, hogy drága gyermekem, lehet, hogy te így érzed, hogy össze vagy törve, hogy semmire nem vagy jó. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy már nem, hogy nem világítasz, hanem csak bűz lesz, de még akkor is kell lesz. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy mindenki más azt mondja, hogy senki vagy, én akkor is azt mondom, hogy értékes vagy. Ez az Isten üzenete ma, hogy ő akkor is szeretne valami jót tenni velünk, valami jót kezdeni velünk. És mi lenne ez a jó? Ez a valóságos szabadságban benne van az elfogadottság. Az, hogy nem kell bizonyítanom senkinek és semminek. Nem kell megfelelnem annak, hogy ki vagyok. Nem kell bizonygatnom, hogy igen, én erre képes vagyok, vagy vagyok annyira jó, amennyire mások gondolnak. Nem kell álcáznom azt, hogy mi van bennem, mert már rég nem az van bennem, ami valamikor volt. Nem kell a múltamról nem beszélni. Nagyon sokan azért hallgatnak a múltjukról, mert félnek, hogy olyan dolgok gyermülnek ki róluk, amiket nem szeretnének. Isten meg azt mondja, hogy szabad neked erről is beszélni. Le van zárva. El van felejtve. Na, és akkor mibe kerül mindez nekünk? Ha azt mondom, hogy ingyen van, akkor rögtön az emberek egy része elkezd azon gondolkodni, hogy olcsó kicsi kínai. Az van ingyen, ami olyan minőségű is. Na most, ami ingyen van, az vagy így van ingyen, hogy le van árazva, mert már annyira gagyi, hogy már kár megvenni. Vagy azért van ingyen, mert valaki már kifizette és ajándék. Hát drágáim! Amit az Isten nyújtani akar szabadság terén, az azért van ingyen, mert kifizették, és ajándék. Csak ki kell nyújtani a kezed, és át kell venni. Nagyon sokan tudják, vagy hallották meg ezt a mondatot, hogy elvégeztetett. Ugye húsvétkor Jézus ezekkel a szavakkal lehelte ki a lelkét. Azt viszont kevesen tudják, hogy ez a kifejezés, ahogy ez a görög szövegben is benne van, az eredeti nyelvén az Új Szövetségnek, ugyanez a kifejezés a mai napig használatos, a mai görögben azt jelenti, hogy ki van fizetve. Azt jelenti, hogy ki van egyenlítve a számla. Azt jelenti, hogy teljesen minden rendben van. Innentől kezdve nincs több követelés, le van zárva a múlt, el van törölve az, aminek el kell lenni törölve, és lehet teljesen tiszta lappal indulni. Vagy ahogy a Szentírás mondja, lehet teljesen tiszta új ruhát fölvenni. És akkor térjünk egy kicsit vissza ahhoz a példázatbeli fiúhoz, akiről elkezdtem mesélni. Eljut a disznók vájójáig. Aztán elkezd azon gondolkodni, hogy mi lenne, ha visszamennék. De hát, ha visszamegyek, akkor bocsánatot kell kérni. Hát legyen, ami legyen, meghalj, nem akarok, inkább visszamegyek, ez a történet. El se jut a szülői házig, meglátja őt az apja. Idős ember létére fölugrik, átöleli, és úgy viszi be. Botrányos a történet. Abban a korban az idős embereknek futni nem volt szabad, vagy nem volt illendő. Másrészt azért, mert ha ez a fiú visszajön, az akkori törvények szerint bárki elkaphatta volna, és megkövezi azért, mert a családdal tett, hogy elárulta a családot, hogy kiment, hogy kikérte az apja, apjától az örökséget az apja halála előtt. Az apa ezért szalad elé, hogy megvédje, átölelje, és biztosítson mindenkit arról, hogy ez még mindig az ő fia. És tovább megy, azt mondja az apja, apa, hogy hozzatok új ruhát, adjátok rá. Egy olyan új ruhát, ami elfedez mindent, ami volt. Egy olyan új ruhát, ami teljesen tiszta. Egy olyan új ruhát, ami talán akkor volt utoljára rajta, amikor elindult otthonról. Egy olyan új ruhát, ami azt jelképez, hogy innentől kezdve ismét a családtagja vagy. Nem vagy elveszett, nem vagy céltalan, nem vagy tékozló, nem egy semmi vagy, hanem úgy fogadnak el, ahogy vagy. És erről beszél Pál, mikor azt mondja, hogy öltsétek föl az új embert, hogy készen van az új ruhánk. Készen van az új életünk, készen van az az új ember az Isten tervében, aki lehet. Akarsz-e az lenni? És akkor most jön még egy komoly kérdés. Hogyan? El kell fogadni, ezt már mondtam, ez az egyszerűbb része. A bonyolultabb része az, hogyha én akarok egy új ruhát fölvenni, hát ahhoz le kell venni a régit. Az úgy nem megy, hogy a koszosra fölveszem a tisztát. Hajléktalanok közt dolgozom, nem egyszer, nem kétszer megpróbálják, szoktuk nekik mondani, fürdés nélkül, fertőtlenítés nélkül koszos ruhára fölvenni a tisztát, nem pazarlunk. Teljesen felesleges. Nagyon sokszor ezt próbáljuk meg. Nem igazán szeretnénk elengedni azt, ami eddig fogva tartott. Még olyan jó, még olyan, még biztonságnak ott lehet. Viszont szeretnénk mégiscsak szabadulni tőle. De ez nem megy. Vagy. Vagy az új, és akkor elfelejtem a régit, vagy a régi, és akkor átsingózhatok az új után, de az ugyanolyan messze marad, mint amilyen messze most van. A döntés a miénk. Azt mondja Pál, hogy öltözzétek föl az újat, és vessétek el a régit. És tudjátok, az igazi szabadság ez, amit a kékkeresztesek el szoktak mondani, hogy szabad nekem nem innom. Szabad nekem azt mondani, hogy közdenem. És szabad nekem nem leragadni a számítógép előtt. Szabad nekem nem idegen nők után szaladgálni. Szabad nekem meggondolni azt, hogy mire költök. Szabad nekem az időmet ott tölteni, ahol a helyem van. Szabad nekem nem megsértődni. Szabad nekem nem hazudni. Szabad nekem nem leplezni a múltamat. Ez az igazi szabadság. Az élő Isten tálcán kínálja neked. A kérdés az, hogy kell-e. Erre viszont mindenkinek magának kell kimondani az igent. Vagy kimondani azt, hogy kösz, nem uram, nekem még ez korai. Mindenki maga dönti el. De Isten azt mondja, hogy ha ő megszabadít, akkor valósággal szabad lesz, akkor meg lehet ezt csinálni. Adja meg az élő Isten, hogy kipróbáljuk ezt a lehetőséget, hogy azt mondjuk, hogy igen, Uram, szeretné. Valaki egyszer azt mondta, ez volt életem aranyérmes döntése, hogy Istennek igen mondtam erre. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életének ez az aranyérmes döntése, amikor erre igen tudunk mondani. Igen, Uram, kell a teljes szabadság. Az, amikor már semmitől és senkitől nem kell függenem, mert nem kell megfelelnem, amikor már senki és semmi nem korlátoz abban, hogy igazából valóban szeressek, hogy igazából valóban azt csináljam, amit szeretnék, vagy ami ahol a helyemen vagyok, ahol már nem teszek tönkre senkit, sőt, inkább építek és javítok. Isten erre hív. És szabad nekem ezt választani. Amen. Feleljünk az igehirdetésre, a 469. dicséretünket énekelve. 469. dicséretünket énekeljük, így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd.
Áldás, békességet kívánok mindenkinek. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, én Imre Attila vagyok. 1977. októberében születtem Beregszászban, Kárpátalján. 7 éve élek a családommal életvitelszerűen Magyarországon, 6 éve lakunk Csepelem, és én sem véletlenül állok most itt, azért, mert szeretném önökkel megosztani azt, hogy a mi életünkben is milyen szerepet játszott az alkohol. Kezdeném az elejéről. Én fiatal koromban olyan életet éltem, hogy szerettem szórakozni, szerettem a bulikat. Édesapám évekig nem ivott, és én nem láttam azt, hogy milyen problémát jelent az alkohol az életben. Aztán édesapámról megtudtam, hogy korábban voltak alkohol problémája, és ő visszanyúlt az italozáshoz, és engem ez nagyon megrémített. Én nagyon megvetettem tinédzser gyerekként azt, hogyha láttam a rokonságomban, és hogy valaki italozott, és azt mondtam, hogy soha nem fogok inni. Viszont Ez nem így alakult, mert mindig az életem része volt az italozás, mindent így ünnepeltünk meg, én ezt így láttam jónak. Érdekességként volt az életemben egy istenkeresés. A szüleim engem nem neveltek templomba járásra, nem neveltek hitre. Édesapám református volt, még mai napig is az, mert él hála az Úrnak. Édesanyám római katolikus, de nem gyakorolták a hitüket. Én 17-18 éves koromban kerestem valamit. Önmagamban valahogy így szimpatizáltam a római katolikus egyházzal, és elkezdtem magamtól járni a római katolikus gyülekezetbe. Édesapám haragudott is érte, hogy én megtagadom az ő hitét. Mondtam neki, hogy te nekem nem mutattad meg, hogy kihez kell fordulnom, hát akkor ne is magyarázd meg, hogy miért nem menjek oda. Így ezáltal, mikor házasságot kötöttem a feleségemmel, a római katolikus egyházban kötöttünk házasságot, gyermekeinket is ott kereszteltük meg, és mikor a gyerekeink is megszülettek, akkor nem tudtuk azt, hogy kinek kell ezért hálát adni, hanem az italozásra ünnepeltük, és örültünk annak, hogy ők vannak nekünk. Az évek lassan teltek, és évek alatt az ital átvette az irányítást, mert vártam mindig a hétvégét, úgy éreztem, hogy nekem az jár, ki kell engedni a gőzt, összekerülni a haverokkal, és úgy éreztem, hogy ez az élet, ez így jó. De aztán volt olyan, hogy már nem vártam ki a hétvégét, hanem elkezdődött a szombat már pénteken, aztán évek alatt elkezdődött a péntek már csütörtökön, aztan elkezdődött már szerdán. Volt olyan, hogy problémám volt, akkor eldöntöttem, hogy nem fogok inni csak finom borokat, aztán a finom borok is egy palacktól 8-9 literig nőttek, és nem bírta már a családom sem ezt. Én is éreztem, hogy baj van, de nem tudtam megállni. Éreztem, hogy nem jó van ez így, de a környezetemben is nem mondta azt senki, hogy hát mindenki ezt csinálja, mindenki iszik, mindenki így ünnepli meg a húsvétot, a karácsonyt, erről szólt az ünneplés. Viszont volt egy olyan szakasz, amikor már a munkahelyemet is elvesztettem, amiatt, mert itt a sápotban voltam olyan a munkahelyemben, pánikszerűen még jobban elkezdtem inni, és akkor volt egy mélyzuhanás az életemben, amikor volt olyan, hogy egy nap kétszer is berúgtam, és a feleségem már reggel kérdezte, hogy hát ugye ma már nem fogsz inni, dehogy is nem. Alig vártam, hogy elmenjen a munkába, már azonnal ittam tovább. És kétségbeesésemben egyszer otthon megvettem 2 fél liter üveg vodkát, bedobtam egy nagy doboz nyugtatót, megittam a 2 fél liter vodkát, és elaludtam, mint hangunkpipőke, és a lakásom volt, a feleségem munkáim volt, a gyerekeim iskolába, óvodába, nem, a lányom akkor is iskolás volt, és anyósom nagy nehezen bejutott a lakásba, és próbáltak élezgetni, mentőt hívtak, a mentők be akartak vinni a kórházba, ez Beregszászban volt, 2010. januárjában, és mondtam félkómásan, hogy én nem fogok bemenni a kórházba. És azt mondták, hogy akkor alá kérem egy olyan iratot, hogy én saját rendelkezésem szerint nem engedélyezem azt, hogy engem bevigyenek és elsősegélyt nyújtsanak. Ez olyan volt, mint egy halálosítélet, én aláértem a halálosítéletet, mert azt mondta a mentős orvos, hogy én meg fogok halni. Mondtam, hogy rendben, ez volt a cél. Édesanyám kétségbe esve kereste a lehetőséget arra, hogy milyen segítséget találjon, és eszébe jutott, hogy munkás mellett Csongoron egy faluban működik egy iszákos mentő misszió, ami az itteni magyarországi dömösi missziónak a képmására lett létrehozva, és felvette a kapcsolatot a református egyházzal, és mondták, hogy pont akkor indult egy ilyen gyógyító alkalom, és édesanyám megkérdezte tőlem, hogy hajlandó vagy-e oda elmenni, és én éreztem, hogy nekem nincs más kiút, rábólintottam bármire. Feleségem már ott tartott, hogy azt mondta a szüleimnek, hogy vigyenek-e, ahová akarnak, ő már látni nem akar, mert annyiszor megígértem neki, annyiszor becsaptam, és nem tudtam megállni, és azt mondta, hogy látni sem akar. És szégyen szemre engem 32 évesen édesanyám kísérte, egész úton káromkodva kiabáltam rájuk, hogy milyen szégyent hoznak rám, hogy hova visznek engem, mit fognak mondani az emberek, mégiscsak én ki vagyok, hát én valaki vagyok Beregszázban. És Csongoron, amikor megérkeztem, láttam azt, hogy hát más is van ilyen bajban, nem csak én. Láttam, mennyi ember van ott, túl voltunk a karácsony ünnepén, túl voltunk a szilveszteren, hát tele volt a misszió. És kihoztak egy igés kis kosarat, és azt mondták, hogy be kell mutatkoznom. És körbenéztem, remegő lábakkal, alig bírtam állni a lábamon, és azt mondtam, hogy Imre Attila vagyok Beregszázból, ezek szerint alkoholista. Én felismertem azt, hogy nekem bajom van. Én nem gondoltam azt, hogy ez lesz a vége. Én megvetettem mindig az iszákos embert, mindig azt mondtam, hogy hát ugyan már minden fejben dől el, meg lehet állni. Nem igaz, mert az én életemben bebizonyosodott az, hogy átvette az ital az irányítást. A feleségem el akart hagyni, nem akart velem tovább élni, és azt mondtam akkor a missziós házba, hogy Istenem, én nem hiszem, hogy te vagy. Nem hiszem. De ha valóban vagy, akkor hallgass meg, engem nyomorultat, add vissza az életemet, és kérlek add, hogy a feleségem megbocsássanak a szeretteim, akiket megbántottam, mert kétségbeesve láttam a kétségbeesést a gyermekeim szemében, láttam a kétségbeesést a szüleim szemében. És azt mondtam, először térdepeltem le az Úr előtt, hogy Istenem, ha te vagy, akkor add vissza az életemet. És egy ilyen hétvégi látogatásra eljöttek a szüleim, és eljött a feleségem is, és megbocsátott. És amikor elmentek haza, akkor én felismertem azt, hogy Istenem, te engem meghallgattál, te valóban rád nézel, valóban segíteni akarsz. És azt mondtam, hogy Uram, hogy ha te engem meghallgattál, akkor én hiszem, hogy vagy, és téged akarlak szolgálni. És kérlek, hogy szabadíts meg, és vedd el tőlem ezt a nyomorult érzést, hogy ne kelljen az alkoholba keresnem a boldogságot. És én azóta hálaadó életet élek. Hiszem azt, hogy az Isten irányította az életünket, mert amikor szembesültünk abban, hogy Beregszázban is egyre jobban elhatalmasodott az, hogy hát nem lesz megfelelő az oktatás, szigorítani akarják a magyar oktatást, ugye mi is magyar iskolába jártunk, általános iskolába és középiskolába is, magyar tannyelvi iskolába érettségiztünk, de a nyelvet sem beszéltem helyesen, oroszul valamilyen szinten, de ukránul nem tudtunk megtanulni, helyesen beszélni. És a feleségemben töprengtünk az, hogy mit évők legyünk, hát a gyerekeinknek milyen jövője lesz itt, hogyha meg lesz szigorítva a teljes mértékben az oktatás, és egyre jobban megindult már akkor is ez a magyar ellenesség, ami jelen esetben is szerepet játszik nagyon Kárpátalján, és imádkoztunk, hogy mit évők legyünk, és úgy döntöttünk, hogy eljövünk Magyarországra. Rengeteg rokonunk itt élt, mert azelőtt is nekem nagymamám is Magyarország mai területén született, és ugye régen Magyarország volt, Beregszász is úgy került oda a család, mert a nagypapám az csendőr volt. De több rokonunk lakott Magyarország mostani területén, mint Kárpátalján, és úgy döntöttünk, hogy a gyermekeinkre való tekintettel eljövünk, és megpróbálunk új életet kezdeni. Hisszük azt, és érezzük azt, hogy az Isten vezeti az életünket. Egy évet laktunk albérletben, utána sikerült Fundamenta lakáshitellel vennünk egy lakást így Csepelen. Én azt tudom mondani, hogy próbáltam gyülekezetet találni, elkezdtünk járni ebbe a gyülekezetbe is, aztán így kóboroltunk, a feleségem sokszor azt mondja, hogy hát olyan ingatag vagyok, mert nem találom meg a helyemet. Igen, én azt tudom mondani, hogy hát nagyon elhatalmasodott a világban sajnos az istentelen élet. Az iskolában is a gyerekeink, ahol jártak, abban szembesültünk, hogy hát olyan ciki kereszténynek lenni, vagy olyan ciki hívőnek lenni, mert a gyerekeinket is kigúnyolták. A kislányom volt, azt mondta, hogy apa olyan ciki, hogy hát minden osztálytársam belkős tanórára jár, nekem kegyedű hittanórára járnam, és erre azt mondtam, hát jó van, kicsim, mert ne lók ki a sorba, akkor járjál te is oda. gyermekeink konfirmáltak, a fiam a Pasréti Református Gyülekezetben, a lányom pedig itt a Cseperi Királyedé Református Gyülekezetben konfirmált, de azóta sem járnak templomba, gyülekezetbe, tehát nem bekonfirmáltak, hanem kikonfirmáltak a gyülekezetből. Sok esetben azt tudom elmondani, hogy én szimpatizáltam a felnőtt kerességgel, arra való tekintette, hogy sok esetben azt láttam, hogy egy gyülekezetbe elmennek családok olyan szinten, hogy megkezdelik a gyermeküket, és utána nem látni az embereket. És úgy is konfirmálnak le sok esetben a fiatalok, hogy letudják. Leballagnak, mint az iskolában, és kiballagnak a gyülekezetből. És a szomorú ezt látni, és ezért én 2018-ban bemerítkeztem a baptista gyülekezetbe azért, mert éreztem azt, hogy valahogy fontosabb felnőtt korban, tiszta fejjel elkötelezni magamat az Úrnak. Egy kisgyerek mit sem tud arról, hogy mi történik vele egy kereszteléskor, és így szimpatizáltam ebben, hogy valóban felnőttként dönti el az ember, hogy igenis én az Urat akarom szolgálni. De viszont én azt tudom mondani, drága testvéreim, hogy majd ott és Krisztus előtt is jelen pillanatban nincs felekezet. Nem lesz az, hogy ki római katolikus, ki református, ki baptista, ki metodista. Ez nem lesz. Az Úr azt látja, hogy mi van a szívben. Én minden napomat térden állva kezdem, és minden napomat térden állva zárom be. Voltunk rossz helyzetben is jelenleg, nem könnyű megmaradni, de az Úr, aki megtart bennünket. Én jelenleg második éve már, hogy buszvezető lettem. Én imádkoztam az Isten, az Istenem tegyél oda valahová, ahová tenni akarsz. Jelenleg a Csepeli Arriva garázsban dolgozom, és a 35-ös buszon vagyok állandó buszvezető, és én nem szégyellem, hanem én hálát adva vezetem a buszt azért, mert én örülök annak, hogy az Úr nekem munkát adott. Én nem szégyellem a munkát. Hálát adok mindenért, amit az Isten ad az életünkben, mert mindent tudom azt, hogy tőle kapunk. A gyermekeimért nem sokat tehetek én, csak annyit, hogy imádkozom minden egyes alkalommal, hogy az a mag, ami gyermekkorban el lett vetve, mert jártak ők perünk gyülekezetbe, és sok esetben azt is el tudom mondani, hogy abban nagyon hibás vagyok, hogy erőltettem. Tehát azt mondtam vasárnap, hogy már pedig öltözés, menni kell, és a fiam tinédzserként milyen egy lázadó, apa, hagyjál nekem békén, nekem nincs kedvem menni, és azt mondtam, hogy már pedig, ha én azt mondtam, hogy menni kell, akkor menni kell, és ezáltal én megcsömöltöttem velük szerintem egy picit ezt a templomba járást is. És nem tudnám már most azt mondani a gyermekeimnek, a fiam már 20 éves múlott, a lányom pedig már nem sokára 18 éves lesz, és nem tudom most már azt mondani nekik egy ünnep alkalmával sem, hogy már pedig öltözünk és menjünk be Húsvétban vagy Pünkösban. Nem tudnám már őket nagyon behúzni egy templomba, de imádkozom minden egyes alkalommal, hogy az a magam, ami el lett vetve, az életre keljen az Isten szent lelke által. Én nem tehetek ezért mást, és ezért imádkozom sok esetben az emberekért is, hogy ne élje meg mindenki azt, hogy azáltal ismerje meg az Istent, hogy én megismertem. De én hálás vagyok azért, hogy nekem az alkohol volt az az eszköz, amiért én Istenhez fordultam, és én vágytam őt megismerni. Mert annélkül lehet, hogy az órom fönt lett volna, és nem is ismertem meg volna az Istent. De megtanított az alázatra, mert sárba tiport az élet, de nem önmagam erejéből tudtam belőle kimászni, ahogy az előbb Zoltán is elmondta, mert lehetetlen, hanem Isten engem megszabadított. És már januárban 10 éve lesz, hogy én alkoholt nem vettem a számba, csak az úrvacsorai alkalomkor a bort. És sok ember csodálkozik baráti körbe, családi körbe, és nagyon sok ember megvetett azért, és kinevetett, hogy te bolond vagy, de én örülök annak, hogy én az Isten bolondja lehetek, és tudom azt, hogy nekem nem kell innom ahhoz, hogy én jól érezzem magamat. Sokkal teljesebb életet tudok élni így, hogy nem kell innom, és hálát tudok adni minden egyes alkalommal azért az Istennek, hogy engem miből emelt ki, és soha nem feledkezem arról el, hogy milyen mélységből emelt ki engem az Úr, és csak hálát tudok adni azért, hogy visszaadott a feleségemnek, visszaadott a gyermekeimnek, mellettem volt. Még azt szeretném elmondani, hogy a szüleim ide járnak ebbe a gyülekezetbe, mert már ugye idősek, és Beregszászban nem voltunk csak mi nekik már, és eladták a családi házukat, és így Csepelen vettek 4 éve egy lakást, és ide járnak ebbe a gyülekezetbe. Most jelenleg hazamentek, mert ugye jön a halottak napja, mentek a temetőbe rendezkedni, kicsit még jó idő van. És édesanyám római katolikusként 59 éves volt, amikor konfirmált velem. Tehát én 32 éves voltam, édesanyám 59, és együtt konfirmáltunk a református gyülekezetbe Beregszászba, és édesapám is azóta gyülekezetbe jár, imádkoznak, igét olvasnak reggel, és valamilyen szinten öröm is ez a számomra, és hála, hogy ezáltal az Úr őket is közelebb vonta magukhoz, a családomat is, a feleségemet is. Még egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy nehéz megmaradni az istentelen világban. Nagyon nehéz megmaradni. Egy olyan közösségben, ahol hívők vannak, vagy templomba járók vannak, könnyű az embernek áldás békességet kívánni, de lehet, hogy már egy más helyen az utcán az ember nem szívesen beszél arról, hogy ő Jézus gyermekének vallja magát, vagy nem fog elejteni egy áldás békesség köszönő, és megmondják, hogy mi van veled. Nehéz megmaradni, de én reménykedem abban, hogy én nem vagyok tökéletes, Erdő csak az Úr Jézus tökéletes, de reménykedem abban, hogy a munkahelyemen is, vagy az ismeretségi körömben is egy picikét érzik az életemben azt, hogy én kié vagyok, és hiszem azt, és bízom benne, hogy az életünkkel, az életvitelünkkel kell az embereknek, az emberekkel megkívántatni az Istennel való járást. Ez nem szégyen, hanem ezt fel kell ismerni. Én istentelenül éltem, én nem ebben nőttem fel, de én megismertem az Istennek a szeretetét, megismertem az Istennek a jóságát, megismertem az Istennek a gondviselését, mert ha bajban voltam, hozzáimádkoztam, de nem feledkeztem meg soha hálát adni azért, hogy érzem az Úrnak a vezetését, érzem az ő jelenlétét az életünkben. Én örülök annak, hogy ezt megoszthattam önökkel, veletek. A Kékkereszt gyülekezetnek én is itt a tagja vagyok, ritkán tudok elmenni, de amikor elmegyek, akkor nagy öröm van bennem, ott otthon érzem magam. Nem a Kékkereszt embléma tart meg, ami most is a nyakamban van, hanem egyedül az Úr. És tudom azt, hogy ez az élet a teljes élet. Köszönöm szépen, hogy ezt megoszthattam önökkel. Én is azt tudom mondani, hogy akinek az életében van bármilyen megkötözöttség, és itt nem csak az alkoholról beszélünk, hanem itt az Zoltán is elmondott, nagyon sok megkötözöttség van, amit az ember nem érez és bálmányoz az életében. Hogy gondolkozzon el ezen, és kérje az Istentől a segítséget, mert van ebből is szabadulás, bármiben. És vannak elbukásai az embernek, mert nekem is van sok esetben, akár a mobiltelefon, az internetezés, valóban. Az ember részesen veszi ezeket a dolgokat, és függőség alakul ki, akár a tévénézés terén. Én nem azt mondom, hogy minden alkalommal az embernek a Bibliát kell olvasnia, de olvassa, mert abban le van írva az élet működésének a útmutatója. Mert az valóban egy útmutató, egy használati utasítás ahhoz, hogy hogyan kell élni. Úgyhogy én kívánom azt a itt jelenlévő családnak is, akik a gyermeküket megkeresztelték, hogy tudják a gyermekeikkel megismertetni az Istent, és hogy valóban igaz hitte tudják majd a gyermekek felnőtt korban kimondani azt a szót, hogy igen, Uram, én a te megváltott gyermeked vagyok. Köszönöm. Áldás békességet kívánok mindenkinek!
Köszönjük szépen a igehirdetést és a bizonyságtételt, most pedig imádsággal válaszoljunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy hallhatunk rólad, tudhatunk rólad, hogy te ajándékba adod önmagadat Jézus Krisztusban nekünk is, és vele a szabadítót. A szabadulást. Te látod, mi minden tart fogva minket, ami miatt nem tudunk felszabadulni, és dicsőíteni téged, és másoknak vinni az örömhírt. Kérünk téged, tisztogass, szabadíts, késztess arra, hogy segítségül hívjunk téged. Kérünk, hogy áld meg mindannyiunk életét, hogy legyünk a tieid. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most vonjuk könyörgésünkbe nemzetünket is a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, a ellenséggel. Mol sorsakit régen tép, hozz rá végeztendőt,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 467. dicséretünket énekeljük minden versével. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy.